Azért a délszláv háború az nagyon bonyolult, mert ugye különböző népcsoportok, ugye Jugoszlávia történelme, stb. Ami visszamegy egészen a Balkán, a puskaporos hordóig, ezt azért így nehéz szerintem, nem tudom, így ilyen lebontani ilyen jók versus rosszakra, meg ilyen szembeállítani két izét, pedig egyébként tényleg lehetne, csak hogy ezeket nagyon nehéz szerintem szélesebb közönség elé tárni, meg nagyon nehéz ezeket valahogy így feldolgozni. Úgyhogy azért érdekesek az ilyen képregény, például ez a képregény is szerintem, mert hogy ez egy jó út, erre lehet kapcsolódni.
Sziasztok, kedves hallgatók! Eszter mindjárt befejezi a nevetést, és utána el tudjuk kezdeni a képregények titkos életének harmadik évadának következő adását.
Ami a negyedik, a negyedik.
Amit egy ilyen nagyobb szünet után veszünk fel, de most hoztunk nektek egy vendéget is. Itt van velünk Huber Zoltán, film esztéta, film kritikus, a Filmvilág podcast állandó tagja. Remélem jól konferáltál a főzőt.
Jó, bár én nem tudom ezeket sose, hogy az esztéta maga, ezek itt hol húzódnak a határok, de ja, igen, sziasztok, köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Képregény esztéta van? Vajon?
Hát biztos van, tehát aki, hát te az vagy, nem?
Nem tudom, én képregény kutatónak szoktam magam mondani, igen. István, legyél képregény esztéta, légy szíves.
Nem, én fényképész vagyok, ez nem jön össze. Szóval ugye a három legalkalmasabb ember fog beszélgetni a képregényekről. Egyébként igen, állandó műsorvezető társam, Szép Eszter is itt van velünk, akinek az egyik nagy kedvencéről fogunk beszélni, Joe Sacco, The Fixer című képregényéről. Eszter, elmondanád, miről szól ez a képregény, vagy felvezetőként, és mesélsz egy kicsit nekünk Joe Sacco-ról, mert te vagy az egyik ember, akit... Nem, te vagy az egyetlen ember, akit ismerek, aki már ivott vele sört.
Kettőt. Igen, a Fixer, azért választottuk a podcast aranyának, mert rövid, és ugyanolyan jó, mint a hosszú Joe Sacco képregények. A délszláv háborúban játszódik, Szarajevóban többnyire, és a főszereplője egy olyan ember neven, aki most a háború második szakaszában, vagy utóbbi éveiben fixerként dolgozik, az újságíróknak segít exkluzív riportokat, helyszíni látogatásokat, meg ilyesmiket összehozni. A háború korábbi szakaszában azonban nagyon érdekes előélete volt, amelyről ő nagyon sokat beszél Joe Sacconak, aki igazán jól tud kérdezni, és igazán bármit ki tud húzni az emberből, ezt tényleg tanúsíthatom. Többek között arra az a fő témája a Fixernek, hogy milyen háborús hadurak és különböző paramilitáris egységek tevékenykedtek a délszláv háborúban a bosnyák oldalon. Ezek közül van olyan, amiben a neven is aktívan részt vett, és azt mondja magáról, hogy mesterlövész volt. És a képregény egyik nagy témája az nem csak maga a háború, hanem az is, hogy mennyire hihetünk neven beszámolóinak, és mennyire vehetjük komolyan akár azokat a hőstetteket, amiket elkövetett, akár azokat az anekdotákat, amelyek őt a különböző katonákhoz, vagy katonai alakulatokhoz fűzik. És szerintem írtó jó a képregény szerkezete, erről biztos fogunk még beszélni, és fun fact-nek megmutatom, hogy amikor én a Joe Sacco-val találkoztam, és söröztem, akkor is a Fixert vittem dedikáltatni, és így rajzolt bele egy dedikációt, aminek egy politikai vicca a szövege, amely Magyarország miniszterelnökére vonatkozik, és egy whisky, az Ober nevű whiskyvel poénkodik, és ez egy nagyon finom whisky, nekünk is van most itthon, de nem ebből azokból. Én arra lennék kíváncsi, hogy mert majd még fogok beszélni biztos arról, hogy a képregényes újságírásról miket gondolok, hogy miért fontos, de hogy arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan találkoztatok Joe Sacco-val, és hogy hogy tetszett a Fixer. Zoli, mint vendégünk, tiéd a szó!
Hát én nekem nagyon-nagyon tetszett, én nagyon szeretem Joe Sackot, és ezt még nem olvastam, úgyhogy tök jó, hogy ezt javasoltátok. Én hogy találkoztam vele? Szerintem ilyen listán. Tehát, hogy így olvasgattam, mert talán tudjátok, ilyen 20 képregény, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz, meg ilyenek. És a Palestine az ugye azt tekintik a sokan a főművének. Igen, ott láttam, hogy ezt meg is van. És azt olvastam, és az nagyon tetszett. Nemrég megjelent neki mi a címe? Paying the Land, ugye? Paying the Land. Ami kanadai téma, és hát nyilván ugye nekem, mint itt újdonsült kanadainak, az kötelező volt, és az egy nagyon szuper munka. Tehát az, amit te mondtál, szerintem nagyon izgalmas dolog, amit ő csinál, és nagyon egyedi. Mert hogy ez egyszerre újságírás, egyszerre képregény, egyszerre... Szerintem nagyon jól tud mesélni. A narratíva, majd biztos beszélünk arról, hogy ez a képregény is hogy van megoldva, azt szerintem egészen lenyűgöző. Túlmutat az újságírása meg a képregényen is. Tehát ez a Joe Sacco szerintem olyan tud, amit tényleg senki más.
És a Paying the Land-nek, ami tényleg az a kanadai őstakosokról szól, milyen visszhangja van Kanadában? Van neki ilyen kulturális visszhangja, vagy megmarad szubkulturálisnak?
Inkább ugye a szubkultúra, mert ugye ez egy nagyon nehéz téma, nagyon összetett, és ugye Joe Sacco is így belemegy, és tök jó elmagyarázza. Ennél vannak sokkal hozzáférhetőbb képregények a indigenous, tehát az őslakos témában, és egyébként most volt is egy olyan képregény, amit azt hiszem 12 őslakos rajzoló rajzolt, és saját történetek, és az nagyon nagyot ment, és annak a farvizén azért előkerül, tehát hogy beszélnek a képregényről, de nem látsz a buszon, meg a, nem tudom, a metrón embereket azt olvasgatni. Nyilván azért itt a képregénynek sokkal nagyobb a merítése, mint otthon. Voltak róla podcastek, meg újságban olvasgattam itt ott róla, de nyilván nem került be úgy annyira a fősodorba. Szerintem egy kezdő képregény olvasónak azért beletörhet a bicskája, aki mondjuk most találkozik először képregénnyel. Ennél vannak sokkal hozzáférhetőbb dolgok is, viszont aki meg már benne van a képregényekben, annak szerintem egy különleges élmény.
Eljött a te időd, István.
Igen, azon gondolkoztam, hogy hol kezdjem, mert én egyáltalán nem ismerem Joe Sackot, és semmit nem olvastam tőlem. Óckodtam is, amikor a kezembe vettem ezt a képregényt, mert én ezt a fajta vizuális stílust nem annyira kedvelem, ami ez az amerikai indi képregények stílusa, vagy nekem legalábbis arra emlékeztet, valahol Robert Crumb és Peter Begg között. Felfedeztem ilyen Peter Begg-féle vonásokat benne. Leginkább, hogy Sacco saját magát rajzolja le, így simán elmehetne a Buddy sorozat valamelyik karaktereként, és ezért így nehezen vonódtam bele a képregénybe, és aztán a struktúrája, főleg a struktúrája miatt, ahogy az elbeszélés kibontakozik, az nagyon magával vitt. Amin meglepődtem, hogy nagyon hatással tudott rám lenni ez az egész. Én egyébként voltam Szarajevóban egy 8 évvel ezelőtt, a filmfesztiválra kaptunk meghívást, és kimentünk oda, és akkor ott eltöltöttem egy olyan hetet, amiben így próbáltam várost is nézni, és voltam múzeumokban, ahol a háborúról közöltek sokszor nagyon megrázó és tényleg felkavaró fotósorozatokat, amiből az egyik az így a mai napig megmaradt bennem, ami 4 fotó volt, ami egy kaput ábrázol, és annyit láttunk, hogy az első képen fegyveresek mennek be a kapun, a második képen kiterelnek embereket, a harmadik képen az emberek ott állnak a kapu mellett a kerítés előtt, és a negyediken már csak a halottak vannak, és a vér a földön. És ezt ott nagyon sok mindenről elgondolkoztam, ugye a saját szempontomból is, hogy mi a fotográfia, vagy mi egy fotográfusnak, vagy egy fotósnak a szerepe, és ez azért is érintett meg nagyon. Ez a képregény eleve ott kezdődik, hogy Sacco megérkezik Szarajevóba, és már kb. Nincsenek harcok, lement az egész tragédia, és olyan, mint hogyha így futna az események után. És ugye a Nevent is először úgy látjuk, hogy hát már nincs mit csinálnia, csak nézegeti a névjegykártyákat, amiket nála hagytak a különböző újságírók és tudósítók, mert hogy már vége van ennek az egésznek. Itt kezdett így behúzni, hogy jó, akkor miről fog szólni ez a képregény, hogyha már vége van ennek az egésznek. És aztán így tök jó volt, hogy az egész átfordult, és számomra ez egyáltalán nem egy ilyen háborús képregényé vált, hanem hanem egy ilyen sajátos karakterrajzá, vagy életrajzá, amit ahhoz, hogy még jobban megértsünk, tök jól bekereteznek ezek a háborús történések, ahogy a brigádoknak a történetét elmeséli, meg a brigádoknak a vezetőinek a történetét, akik ilyen önjelölt tábornokok, miközben korábban piti bűnözők voltak, és így nagyon-nagyon átjött a végére ez az egész, és nagyon megragadott. Az, ahogy a végén elhagyjuk a szereplőt, az szerintem az különösen szép és nagyon költői. Amiről pedig közben folyamatosan gondolkoztam, az az, hogy valami ilyesmi folyhat most Ukrajna egyes részein. Most is. Ahogy azt már egyesek ugye felvetették, hogy oda is most számolatlan számban mennek be a fegyverek, és valószínűleg azoknak is egy része így a fekete piacon köt ki, meg ilyen olyan hadurak valamilyen módon sakkoznak és játszanak velük, és nem tudtam nem ezen a szűrőn keresztül is olvasni.
Most ebben a fél évben tanítottam egy másik Joe Sackot, a Safe Area Garage Day-t. A Safe Area az egy olyan terület, amit elméletben védett a NATO, gyakorlatban kevésbé, és az volt teljesen áthallásos az ukrajnai háborúval olvasni. Két csoportommal is olvastattam, az egyik az egy etika óra volt, a Momén, a másik meg egy képregény készítő óra ugyanott, és hogy mind a két csoport arról beszélt, hogy teljesen máshogy értelmezik az ukrajnai háborúról szóló híreket annak hatására, hogy olvastak egy képregényt, ami egy olyan elszigetelt városról szól, mint Mariupol, amikor még nem csak a vasgyár volt, hanem még voltak benne civilek. Milyen lehet ott az élet a háború alatt? Az kevésbé a hadulakról szól az a képregény, sokkal inkább a hétköznapi emberek túléléséről, és az a nagyon jó a fixerben, hogy egy csomószor felbukkannak a szereplők a Safe Area Garage Day-ból, hogy van egy olyan pillanat, amikor találkozna a Joe Sacco karaktere két lányal, és a neven is oda megy, bár nem hívta senki, és akkor halálra mutatja a neven a csajokat a macsó sztoriaival, de azok a lányok az egyik főszereplők a Garage Day-ben. Meg sokszor van az, hogy érezhető, hogy a Joe Sacco nem Sarajevóban tölti az összes idejét, és olyankor mindig Garage Day-ba megy át. Azon gondolkoztam, hogy mennyire, nem tudom, komplex módon élt meg a háborút, vagy hogy hogyan lehetett jelen vajon Joe Sacco az igazi ember abban a pár hónapban, amíg Boszniában volt, hogy ilyen teljesen másfajta sztorik és élettörténetekbe kapcsolódott bele, és hogy vajon ő ott, amikor a nevennel lógott, és a neve nem tudom, összekötötte őt a hadügyminiszterre, vagy fogalmam sincs, hogy kivel, mert azt nem igazán látjuk, hogy mit csinál neki a neven, akkor vajon már eszébe jutott-e, hogy ez az ember sokkal jobb sztori, mint bármi, amit a hadügyminiszter mondani tudna neki. Erről fogalmam sincs. Csak azon gondolkoztam, hogy hogyan tud egy ember három hónap alatt ennyi szálat futtatni a fejében, még akkor is, ha utána évekig rajzolja.
Szerintem az a nagyon izgalmas ebben a fixerben, meg egyébként Joe Sacconak a többi munkájában is, hogy ez egy nagyon nagy bravúr, amit csinál abból a szempontból, hogy ez a fajta újságírás, ez engem nagyon emlékeztette a New Journalismnek nevezett vonalra, ugye a... Ugye annak a leghíresebbje talán a Hunter S. Thompson, aki ugye a Gonzo, de én inkább a Truman Capote-ra gondolok, meg a Norman Mailer-re. Tehát azok, akik egyébként irodalmárok, úgy írnak valamiről, ami egyszerre tény és fikció, és egyszerre irodalom, és egyébként egy beszámoló. És ő is valami ilyesmit csinál itt, hogy a háborúnak ezt a nagyon komplex és nagyon irracionális voltát egy karakteren keresztül ragadja meg, de ezt a karaktert úgy mutatja be, hogy önmagát is beleteszi, és a kettőjük viszonyán keresztül. És szerintem is ez a Fixer az elsősorban szerintem egy karakterrajz, de ezen keresztül elképesztően jól beleláthatsz Szarajevónak a sorsába. Szarajevói háború, hogyha belegondoltuk, az nem volt túl messze fizikailag Magyarországtól. Tehát, hogy az pár száz kilométerről beülsz egy autóba, ott vagy 3-4 óra alatt. És nem is volt olyan régen, tehát én is emlékszem rá, meg ti is. De hogy mégis ez egy nagyon furcsa, nagyon bizarr, szürreális valami, hogy ez így megtörténhetett. És szerintem azért nagyon jó ez a választás, hogy ezt a nevet választ. választja, mert rajta keresztül tényleg így beleláthatsz ebbe a dologba. Az, hogy amit pedzegettél, hogy hogy találhatott rá erre, hát gondolom, hogy én úgy képzelem el, hogy ment az eseményekkel, és akkor ezek így kiemelkedtek, ezek az emberi sorsok meg sztorik. Tehát itt több más figura is felbukkan, így csak tényleg így érintőlegesen. Gondolom, hogy ezek ragadták meg, és hát persze ezek utána évekig rajzolja, és ez nagyon-nagyon látszik, hogy ez egy nagyon letisztult valami benne, de nekem még az is eszembe jutott közben, hogy nem tudom, voltatok-e már ilyen olyan országokban, ahol ilyen vezetőket kell fogadni. Az mindig így működnek. Voltam Marokkóban, ott ugyanez volt, tehát hogy ott felfogadta egy ilyen kamu, az nem is tudom, hogy hívták az enyémet, Gino, egy ilyen kamu vezetőt, aki úgy tett, mintha minden így normális lenne, pedig tudtam, hogy így átver, ahol tud, és így eljátszotta, hogy ilyen a jó barát, akkor közben ilyen tényleg ilyen vad sztorikat mesélt, aminek nyilván a fele semmi, vagy nem igaz, meg a fele hallott, hogy begyakorolt, és hogy itt is megvan ez a fura viszony, ugye, hogy a nyugati újságíró, az amerikai újságíró elmegy, és akkor itt ez a helyi vezető így viszi. De közben azért itt felsejlik, hogy ez a nem az egy elég tragikus figura. Joe Sacco-nak a viszonya hozzá az egy ilyen nagyon különleges viszony. Nem tudom, hogy ez barátságnak lehet-e nevezni, de hogy nagyon empatikus vele, és hogy tényleg őt próbálja megérteni, mert szerintem rajta keresztül próbálja megfogni, hogy mi is történik itt. És ez egy nagy, nagy bravúr szerintem, irodalmi bravúr. Tényleg ahogy ez megvan írva, ez szerintem nagyon, nagyon finom és nagyon szép.
Erről jutott eszembe az anekdotikus epizód, amikor a Joe Sacco elé raktam a fixert, hogy dedikálja, amit tényleg azért vittem, mert hogy a vizáren az ember egy hátizsákkal utazik, és elszvér be, mert nem ez a kedvencem tőle, és amikor kinyitotta, akkor az volt az első mondata, hogy a nevem most jól van, és X országban van kórházban. Szóval, hogy nem a könyvről kezdett el beszélni, hanem az emberről. Tényleg ez a nagyfokú empátia, ami így irányítja, szerintem azt teszi elviselhetővé azt is, hogy te, mint olvasó, ezt a sok borzalmas, kegyetlenkedő hadurat, nem az eltűrd az rossz szó, de hogy kövesd, vagy nem merülj el a vérben.
Igen, itt ugye van egy visszatérő mondat, mindjárt megkeresem, hogy pontosan hogy szól, ez többször elhangzik, hogy képzeld el, hogy te vagy ő. Te, ugye az a lényege.
Put yourself in Nevin's shoes.
Azaz. De ezt ugye mondja több más karakterrel kapcsolatban is, hogy put yourself on his or her shoes. Tényleg arról van szó itt, hogy nem foglal állást. Ezeket a hadurakat is azért tényleg itt kiderül, hogy milyen iszonyat kegyetlenek, de hogy azért itt ez nagyon bonyolult, mert ugye ezekre a hadurakra szükségük volt a város védelméhez. Ugye Nevenen keresztül próbálja így bemutatni, hogy ők miért lettek olyanok, miért váltak ilyenni egyáltalán, honnan jött ez az egész, és szerintem ez egy egész érdekes szempont, amit nem nagyon szoktak, vagyis én nem nagyon szoktam ilyennel találkozni, hogy ennyire próbálja az emberi oldalát is megérteni ennek a konkrét személyiségeket és a konkrét emberi motivációkat.
És nagyon ravaszul csinálja, mert amikor az van, hogy képzeld magad Neven helyében, akkor ott átvált egyes szem második szemébe, és akkor mindig úgy mondja el, hogy kinnálsz az esőben, és közben golyók süvítenek el mellette, tehát hogy abszolút alkalmazza ezt a kis trükköt, hogy az olvasó úgy még közelebb érezze magához ezt a karaktert. Többször mondja, igen, ezt a képzeljük munkat a helyébe, de akkor ezt nem csinálja meg ezt a váltást, vagy én legalábbis nekem nem tűnt föl, de Nevennél rendszeresen átváltja ezt a dolgot. Mert Neven egy kicsit olyan, mint Szarajevó, vagy nem is tudom. Mert ugye az is egy ilyen rendszeresen, egy ilyen visszatérő sztori a könyvben, hogy a Neven nagyon el akar menni, és ugye már eljutunk arra a pontra, hogy már egyszer ugye megpedzegeti, hogy igazából lehet, hogy megölhetné Sakkót, és akkor elvehetné az iratait, és leléphetne. De hogy így nem tud. Egyszerűen így ott ragad, és hogy kicsit, mint hogy a városnak a szellemévé válna, és van ez a keret sztori, hogy ugye Sakkó 2000 környékén visszamegy Szarajevóba, és nem találja sehol. És a város is teljesen megváltozott, már nem ugyanaz, és egyszer csak ugye felbukkan, nem tudni hogyan, mert meghallotta, hogy keresi őt a városban, és akkor elkezdenek megint együtt lógni, és minden kicsit olyan lesz, mint régen, de nem teljesen, mert azért megváltoznak a dolgok, mint hogyha ő így a városnak az ilyen szellem ellene, vagy ilyen avatárja.
Igen, abszolút. Ugye sok képkocka van erről, hogy tényleg ezt a Szarajevónak a szellemiségét így próbálja átadni, és tényleg ez talán a Nevenen keresztül sikerül legjobban, ugye elég sokat kommentálja, hogy miért is ment bele a harcokba, meg miért is csinálja ezt az egészet, és végülis mindig arról van szó, hogy azért nagyon szereti ezt a várost. Itt valahol elsiratja azt a fajta ilyen sokszínűséget, meg azt a fajta ilyen multikulturalizmust, aminek a háború tett be teljesen. Viszont aki szerintem elolvassa ezt a képregényt, az kap egyfajta hangulatot Szarajevóból is, minden borzalom ellenére. Én is voltam Szarajevóban, és nekem tökre visszahozta ez. Tényleg ez a kávézóban üldögélés, és a sisák, és a, nem tudom, így az emberek mindenhol.
Volt egy kedvenc kávézunk, ami, hát most már ugye ott van egy ilyen hatalmas temető, de afelé az úton volt egy ilyen emelkedőn, és rendszeresen oda jártunk török kávét inni, és egy hihetetlen figura volt, ilyen fezben volt, és nem tudom, hány nyelven beszélt, mert így összekeverte, tehát egyszerre beszélt németül, angolul, kicsit szerbül, nem tudom, hihetetlen figyelő, és rendszeresen oda jártunk. Igen, de Szarajevón után van egy nagyon sajátos hangulata, elragadtak az emlékek. Nem, valamit akartam amúgy mondani. Ja igen, hogy nem is érti egyébként az ember, hogy néha miért váltunk át a könyv közben ezekre a hadurakra, mert hogy annyira érdekes ez a fickó, és sok annyit maradnánk velük, és akkor átváltunk ezekbe a, akkor így profilból látjuk, szívja a sok ezredik cigarettáját, és akkor meséli ezeket a történeteken, és ezért én sokat gondolkoztam, hogy ez itt tök jó, hogy így bele van szúrva ezek a háborús történetek, meg ezek is érdekesek, de hogy miért vannak benne ugyanúgy, mert tényleg annyiban érdekesebb a neven, meg a Hári Jánosi magasságokba törő történetei, amikről a végén kiderül, hogy lehet, hogy nem is annyira Hári Jánosi magasságok. Végül is ugye az a lényeg, hogy ezeket a csávókat ő mind, akikből ezek a warlordok lesznek, ő mindegyiket ismeri a háború előttről, és hát ő is ugyanolyan kis stílű bűnöző volt, mint ők. Csak hát ugye nekik, hát ez egy jó kérdés, hogy bejött az élet, neki meg nem. Ugye van az a jelenet, amikor elviszi Szakkót a lakására, hát ugye látjuk, hogy egy ilyen iszonyat mocsokban él, és akkor ugye a Szakkó mondja, hogy hát, hogy valamikor egy ilyen későbbi beszélgetésben mondja, hogy hát, hogy neki nem sikerült valamit így, nem is tudom már, hogy mondja, hogy nem azt mondja, hogy monetizálni a háború, vagy nem tudom, és akkor mondta, hogy hát voltál a lakásomban, láttad, hogy élek szerinted. Pont az az érdekes, hogy ennek a fickónak meg lenne ugyanaz a háttere, valahogy olyan, mint ha meg lennének ugyanazok a képességei, és ő nem tud kitörni ebből a saját kis stílűségéből, még ilyen átmenetileg sem.
Igen, én ezt úgy fejtettem meg, hogy ő is lehetne egy ilyen hadúr. Tehát, hogy lehetett volna belőle is hadúr, és szerintem így lesznek ezek ilyen kicsit ilyen párhuzamos életrajzok, hogy nagyon kevésen múlik. Kicsit motiváltabb, egy kicsit agilisebb, egy kicsit sédibb, vagy feketébb, akkor ő is lehetett volna egy ilyen. És szerintem emiatt érdekes, mert ugye tényleg közel kerülsz ehhez a fickóhoz, és akkor belegondolsz, hogy hát tényleg nem sokon múlott, hogy akár ő is, nem tudom, egy osztagot vezetett volna, és nem tudom, szerbeket, vagy horvátokat öl a hegyekben. Szóval ez szerintem nagyon, nagyon megrázó ebből a szempontból.
És az, hogy miért nem lesz belőle hadúr, az megint összefügg a multikulturalizmus elvesztésével, mert hogy szerb származásúként dönt úgy, hogy a muszlim oldalon fog harcolni, és eleve szerintem ez a választás tök fájdalmas lehetett neki, és ez egy olyan árnyék, ami miatt ő nem kap saját osztagot, meg az egyik hadúrral is magyarázza neki azt az egyébként szerintem ilyen emberileg is megrázó részt, hogy akármennyit is hősködik, vagy hőstetteket hajt végre, vagy akármennyire is megbízhatónak tűnik, sosem fognak teljesen megbízni benne, és minden esetben szemmel tartják azt, hogy ne dezertáljon, vagy hogy arra is vigyázni kell, hogy a saját bosnyák katonatársai ne merényeljék őt meg. Ez számomra nagyon megrázó volt, amikor ezt olvastam most is, amikor megnéztem Goodreads-en, harmadszorra olvastam a Fixert, hogy egy olyan ember, aki akárhogy is próbál bizonyítani, nem fognak benne megbízni, mert olyan az etnikai összetétel, hogy sose lesz jó. Ez az etnikai sokszínűség, meg a pluralizmus elvesztés, ez még komolyabb témája szerintem a Gorazde képregénynek, ahol konkrétan vannak olyan jelenetek, ahol megtisztítják a falukat. Az egyik faluból kiszedik a bosnyákokat, a másikból kiszedik a szerbeket, szóval ott mindenki sáros egy kicsit, vagy nagyon, és azt is így ilyen soknak élik meg azok a helyiek, akik beágyazottabbak ebbe a sokszínűségbe. Meg érdekes volt nekem is, hogy azt mondtad, hogy így valahogy nem illetek bele ezek a warlordos részek, amik fekete keretben vannak. Nekem ezekre így szükség volt ahhoz, hogy elfogadjam azt, hogy a neven az nem csak saját magának a tanulja, hanem egy korszaknak is. Hogy enélkül, hogyha csak a nevent olvasom, és nem értesülök arról, hogy az egyes hadurak hogyan védték Szarajevót, akkor egyrészt az ostromról is kevesebb képen van, másrészt meg mégiscsak ez egy new journalism mű, amit már az Oli említett, szóval, hogy azért az újságírói tartalma az nem csak a karakterrel szerintem, hanem a helyzetbemutatása is.
Nem tudtam eldönteni, hogy ez egy portré, vagy nem portré, és nem azt mondtam, hogy nem illettek bele, csak azt mondtam, hogy néha úgy kiugrott nekem belőle ez a dolog, és aztán rájöttem, hogy tök jól építi ez is a portrét, mert ugye a végén látjuk, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a haduraknak, hogy vagy bekattannak, és túl sokat képzelnek magukról, meg ilyen esztelen gyilkosságokba kezdenek, vagy még hatalmasabb bűnözők lesznek, mint előttem. Végül is rájössz, hogy mindegyikőjük így nagyon eltávolodik a valóságtól, és már sem szimpatizálni nem tudsz velük, sem megérteni őket, és hogy a nevennek, ami a tragédiája, az a szerencséje is, mert ettől marad emberi, és ezért tudja szeretni az olvasó, vagy ezért tudjuk átérezni az ő történetét, és ezért tudunk vele menni. Mert ő végig megmarad embernek a bénaságaival, meg élhetetlenségeivel együtt. Szóval csak ez így nekem így lassan állt össze, hogy így haladtunk a végkifejlet felé.
Nekem ez azért nem volt lassú, mert hogy ugye ilyen flashback, vagyis nem is flashback, mert igazából felvillantja az elején, hogy majd eljutunk a jelenbe, tehát a 2000-es évekbe. És emiatt tudtam, hogy itt valószínűleg így keret lesz, és emiatt nem éreztem azt, hogy itt most ez hirtelen belassul. Szóval szerintem nagyon, ez így jól meg volt oldva ebből a szempontból. De én értem, amit mondasz, hogy tényleg néha annyira izgalmas ez, ahogy megyünk vele, hogy tényleg egy picit olyan, mint hogyha jaj, most akkor miért van ez?
A reklám után folytatjuk.
Ott tartottunk itt a reklámszünet alatt, a kis technikai leállás alatt beszélgettünk arról, hogy mennyi érdekes sztori van Szarajevóról, amit egyébként szerintem az emberek nem nagyon ismernek. Ez volt egyébként a 2022-ig, tehát most már az utolsó előtti háború volt Európában, ha úgy vesszük. Ahhoz képest, hogyha belegondoltok, hogy a
ehhez a grúzoknak lenne egy-két szavuk, István.
A grúzoknak igen, akkor...
Erre
akkor
a grúzok is Európa, és ott is volt
az utolsó
háború.
előtti, akkor nézzük így. Tényleg elég hosszú háborús konfliktus volt. És ha belegondoltok abba, hogy mondjuk tényleg a második világháború milyen szinten prezentált a tömegkultúrában, vagy akár csak az európai kultúrában, filmművészetben, könyvekben, stb. Délszláv háború, ez olyan, mint hogyha ilyen kedd délután 4 órakor lett volna valami, ami akkor azért kicsit durva volt, és ahhoz képest így nem nagyon lehet vele sem eladni dolgokat, tehát idézőjelbe téve, tehát marketing értéke is kicsi, hogyha valami erről szól. Pedig itt is megvannak ezek a nagy gonosz vezetők, hágai bíróságon próbálták őket felelősségre vonni, aztán így úgy megöngyilkolták magukat, de igazából senkit nem érdekelt.
És azért a hágait szerintem követték azokat, hogy mi van a Milosevicsre, szerintem azt követték.
Nem tudom.
De én értem, amit mondasz, István.
Én is értem, amit mondasz, és igazad van.
Szerintem az a helyzet, a második világháború a két dolog. Az egyik, hogy az amerikaiak benne voltak. Szóval minden háború, amiben az amerikaiak benne voltak, az elképesztően reprezentált. Gondoljátok bele, hogy a vietnámi háborúról én valószínűleg messze többet tudok, mint a délszláv háborúról. Csak azért, mert hogy rengeteg film készült róla. Ez az egyik. A másik, hogy a második világháborúnak az ikonográfiája az, ugye, mivel a nácik álltak szembe a szövetségesekkel, a náciknak az egyenruhától kezdve minden, az ilyen elképesztően jól eladható, jól poposítható. Azért a délszláv háború az nagyon bonyolult, mert ugye itt különböző népcsoportok, ugye Jugoszlávia történelme, stb., ami visszamegy egészen a Balkán, a puskaporos hordóig, ezt azért így nehéz szerintem nem tudom, így ilyen lebontani ilyen jók versus rosszakra, meg ilyen szembeállítani két izét, pedig egyébként tényleg lehetne. És ugye a délszláv háborúval foglalkozó filmek nagy része az ilyen kőkemény. Az ex-jugoszláv köztársaságban készültek főleg ilyen filmek. Ugye most is volt Oscarra jelölve az Ajda, azt hiszem az a címe. Megnézem gyorsan. a Srebrenicai mészállásról szóló film. Quo Vadis Aida, 2020, és az is egy nagyon kemény film. Tehát, hogy ezt azért a szélesebb közönség így nehezen fogadja be, mert hogy ott mészállás van benne, etnikai tisztogatás, kegyetlenkedések, stb. És egyébként maga, például ez a film is iszonyat jó, abból a szempontból, hogy feszült, nagyon durván feszült, ugye ilyen visszaszámlálós dramaturgiája van, tehát tudod, hogy be fog következni valami, és afelé is szágulnának a szereplők. Ha nem ez lenne a témája, de hasonló dramaturgiával dolgoznak, akkor egy sikeres film is lehetne. Csak hogy ezeket nagyon nehéz szerintem szélesebb közönség elé tárni, meg nagyon nehéz ezeket valahogy így feldolgozni. Úgyhogy azért érdekesek az ilyen képregény, például ez a képregény szerintem, mert hogy ez egy jó út, tehát hogy ez amit ő csinál, az egy, szerintem egy erre lehet kapcsolódni. Annak is, aki mondjuk amerikai, és fogalma nincs mert azért mi nyilván közelebb vagyunk a Balkánhoz, ugye mindenki járt már biztos Jugoszláviában, ex-Jugoszláviában, ismer valakit, stb. Viszont egy amerikainak ez tényleg az, hogy hát jó, Kelet-Európa, hát most kit érdekel, de hogy ez a személyesebb vonalon keresztül szerintem így rá lehet csatlakozni.
Teljesen egyetértek. Hozzátéve, hogy Angelina Jolie szerintem csinált mainstream filmet a Délszláv háborúban.
Ja, igen.
Amit én nem láttam. Bocsánat. Tehát ennyit tudok róla mondani, hogy létezik egy ilyen film, és arra emlékszem csak, hogy volt valami riport, ahol a bosnyák főszereplőt játszó nő elmagyarázta az Angelina Jolie-nak, mint rendezőnek, hogy egy bosnyák nem mondja, hogy szeretlek akkor, amikor lemegy tejért. Mert ezt az amerikaiak mondják, és akkor így máshogy kellett rendezni a filmet. Ezt nem tudom, biztos a valami kis színesbe olvastam, de hogy arra akartam rákapcsolódni, hogy miért van kevés kulturális alkotás a délszláv háborúról, és egy nagyon jó kérdés az, hogy vajon az ukrajnai háborúról milyen alkotások lesznek, illetve mennyire fognak elterjedni, és hogy szerintem ennek abszolút köze van ahhoz, hogy a kelet-európa is fehér, a kelet-európai identitás az egy nyugat-európai, vagy pláne egy amerikai számára nagyon, nagyon nehezen érthető. És hogy egy amerikainak, akik számára nem tudom, a race, vagy a rassz, vagy etnikum fogalom, az általában a rabszolgaság tekintetében pozícionálódik, a rabszolga múlt, nem tudom, annak az acknowledgement az hogy van magyarul? Nem tudok beszélni, de hogy értitek? Szóval, hogy a saját múltbeli traumáik mentén értelmezik mondjuk azt, hogy milyen fehér pozíciók vannak, és most itt nem csak a white supremacist emberekről beszélek, hanem a liberális, vagy bármiről is, és hogy azokból a pozíciókból egy kelet-európai traumát, azt, vagy egy kelet-európai tapasztalatot írtó nehéz értelmezni. És hogy tényleg az, hogy itt ráadásul egy muszlim államról van szó, a bosnyákok, ugye muszlimok, de nem hordanak olyan hacukákat, amiket egy rendes arab muszlim hord, és hogy így nem lehet megfogni azok mentén az egyszerű ikonográfiák, vagy jó-rosszról beszélt az Oli, de hogy nem csak a jó-rossz, hanem az, hogy milyen, mi az, hogy európai, hogy az milyen bonyolult dolog, hogy egyáltalán létezik ez a fogalom. Plusz itt a délszláv háborúban, igen, nem szállt be az USA, és hogy a konfliktus mégis így lokális maradt. Ukrajnánál azt látjuk, mert tényleg gondolkoztam ezen, hogy vajon az ukrán háborúról 20 év múlva mit mondanak az emberek, mert a délszláv háború is megviselt az értelmiségét, szóval a Susan Sontag ide repült, és Szarajevóban élt hónapokat, amit mi meg nem emlékszünk, mert gyerekek voltunk, de ma már tényleg nem foglalkozik vele ezzel a konfliktussal senki, hogy vajon az Ukrajnával foglalkozik-e majd valaki 20 év múlva, de hogy itt meg Oroszország egy nagy, meg a gáz miatt ez egy sokkal nagyobb, globálisan nagyobb tétű konfliktus, mint az, hogy vajon hogyan válnak szét a jugoszláv köztársaságok. Annak kisebb volt így a globális tétje. Úgyhogy ez egy tök érdekes dolog.
Szerintem itt Ukrajnával kapcsolatban az a különbség, hogy itt már nagyon tudatosan építik a narratívát mindkét oldalon, de ugye főleg a Zelenszky ebben nagyon jó. Én biztos vagyok benne, hogy már írják az acél művekben beszorult védőkről a filmet, és már írják Zelenszkyről a filmet, hogy majd, ugye látom is az akciófilmet, hogy beszól, hogy nem fuvat kérek, hanem töltény, stb., és ezt mondjuk Brad Pitt mondja, vagy nem tudom, de hogy, tehát, hogy ott ez szerintem sokkal világosabb, vagy hogy mondjam, látványosabb, és ugye nem véletlenül foglalkozik jóval többet vele a közvélemény. Tehát, hogy itt Kanadában is mindenki tudja, hogy Ukrajnában háború van, hogy az oroszok a rosszak, az ukránok a jók, és hogy mi a konfliktus lényege, és hogy mi történik, napi szinten követik. A délszláv háború ugye ebből a szempontból sokkal izébb. Tehát, hogy ott Bosznia, az most ott mi, meg hogy, meg ki, meg mit, meg hogy. Értitek? Szóval ez teljesen más.
Meg nem volt internet.
Meg nem volt internet, nyilván meg nem volt meg nem lehetett mémesíteni, stb. A boszniai háború is azért sok amerikai, vagy hollywoodi filmben előkerül, csak mindig ilyen háttérben. Tehát mondtad Angelina Jolie-t is, de ő inkább önmagáról csinált filmet, hogy én vagyok az a rendező, aki csinált egy művészfilmet a bosnyák háborúról, és majd Oscart kapok. Érted? Szóval, hogy oké, hogy azt a témát dolgozta fel, de nem azt a témát dolgozta fel, hanem inkább magát pozícionálta ezzel, és nekem is beugranak ilyen George Clooney-s filmek, amikor ugye ott a háttérben van a bosnyák konfliktus, és akkor George Clooney jön a megmentő, ilyen amerikai, nem tudom kicsoda. Szerintem az ukrán helyzet az abban a szempontból lesz más, hogy nagyon könnyű megérteni, hogy az ukránok a saját nemzeti identitásukért küzdenek, stb. És ez nagyon jól összecseng az amerikai mentalitással is, hogy mi amerikaiak vagyunk, és ezért meg kell küzdeni, és ez szuper, stb. És kivívjuk a szabadságot, és megőrizzük a szabadságot, és megvédjük a szabadságot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy 20 év múlva úgy fogják emlegetni, mint egyébként mondjuk a magyar forradalmat. Ugye nyilván már kevesebbet beszélnek róla, mert eltelt 60-70 év, de azért az is bekerült annak idején a köztudatban, ugye az év ember a Time magazin szerint a magyar forradalmáról, stb. Szóval szerintem valami olyasmi lesz az ukrán háború is.
Hú, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent mondtatok, és nagyon sok mindenre szeretnék reflektálni, csak nagyon félek, hogy elkanyarodunk a képregényünktől.
Nem baj, István, majd kivágod, aztán benne hagyod azt a részt, amire azt mondjuk, hogy kivágtad.
Igen, ez így szokott lenni. Ezt majd úgyis kivágod. Igen.
Ja.
Azért abban is érdemes belegondolni, hogy azért a nyugat-európai kultúrának, és akkor ebbe beleértem az amerikai kultúrát, és azért ez a háború volt talán az egyik ilyen baromi nagy kudarca a 90-es években a ruandai népirtással együtt. Az Egyesült Nemzetek szervezete szeme láttára történtek népirtások, egyáltalán nem tudtak beleavatkozni, és egyébként pont azért, amire egyébként ti is elmondhatok, hogy már Nyugat-Európából sem érthető ez a konfliktus, nem igazán érted, hogy mi történik, ki kivel van, és ki kire miért haragszik, és szerintem ez tök jól megjelenik a képregényben, egy fordított, vagy egy kicsit inverse helyzetben, hogy a bosnyákok hogyan látják az amerikaiakat, vagy a nyugat-európaiakat. Mindig a lehúzás, az ilyen kisebb átverések, ez a kapsz ajándékba egy diktafont, amit amúgy a barátomtól loptam, és akkor ezért ugye végig bűntudata van, hogy tehát adott nekem egy diktafont, és most azért a lekötelezettje vagyok, és ki kell fizetnem neki a következő 3 évben az összes kávét, amit meg akar inni. Hogy azért ez is tök jól belekerül ebbe a képregénybe, hogy így annyira nem átláthatóak a viszonyok, és annyira könnyen hülyére lehet venni valakit, aki nem ismeri ezt a világot, hogy ez nem is lehet igazából másként. Mármint, hogy ez tényleg, hogy ti is mondtatok, egy ilyen lokális konfliktus marad, ami ugyanakkor mégiscsak valahogy nagyobb figyelmet érdemelnem. Többek közt például azért, mert ugye egy olyan szervezet volt ez a Jugoszlávia, ahol ez a háború kitört, ahol nemzetek voltak összekényszerítve, egy szövetségbe, együtt kellett volna dolgozniuk, de a saját ilyen kicsinyes, nem külön, meg különféle hatalmi érdekeik szétszakították őket, ami szerintem egy tök jó, vagy egy ilyen tanulságos ilyen példázat a számunkra. Legyen szó egyébként az USA-ról, ahol az államok kezdenek ilyen nagyon önállóan viselkedni, vagy akár Európára, ahol nem tudjuk eldönteni, hogy mi legyen a föderációkkal, vagy a nemzetállamokkal.
Nekem az segített még így mélyebben megérteni ezt a konfliktust, meg az etnikai sokszínűség egyáltalán jelenvalóságát, aztán meg felbomlását, hogy most, amikor voltunk Örményországban, akkor nagyon-nagyon sokat mesélt nekünk a vezetőnk, aki egy magyar, tehát nem egy felfogadott törvény volt, amit az Oli mesélt, hanem egy magyar ember, aki örmény művészeti túrákat visz. Szóval, hogy nagyon sokat mesélt az örmény-azeri konfliktusról. És hogy ott is az van, hogy egymás mellett élnek az örmény falvak, meg az azeri falvak, illetve éltek, mert aztán utána mondjuk, ami ma Azerbajdzsán, ott basztatják az örményeket, és ami ma Örményország, ott meg néptelenek azok a falvak, ahol azok a területek, ahol az azeri pásztorfalvak voltak. Ahogy ott voltam abban a tájban, úgy értettem meg, hogy mennyire nehéz, hogyha a nacionalista szólamokkal felhergelnek egymás mellett élő nagyon szegény falvakat, akkor abból ilyen nagyon rossz dolog sül ki. Ezt ábrázolja az összes délszáv képregényében a Szakó, mert van annak ilyen kis novellái is, hogy az egyszerű ember szintjén, hogy a szomszédodnak a megkülönböztetése az mennyire embertelenné tesz, és hogy egy ilyen megkülönböztetett neven az, akivel találkozunk az első oldalon is, aki úgy néz ránk, mint hogyha egy szobor lenne, vagy egy maszk, vagy egy színházi kellék. Szóval így nincsenek személyes arcvonásai, csak egy ilyen fehér meg fekete paca, és már ezt majd vágd be a YouTube-os részbe, ahol képekkel illusztráljuk az adást. Szerintem pont az a jó a Szakóban, hogy ő amerikai riporter létére, tehát teljes kívülállóként meg tudja azt csinálni, hogy ez a maszk átalakuljon ilyen vonásokká, meg ráncokká, meg karakterjegyekké. Ez csak akkor lehet megcsinálni, hogyha közel mész hozzá, hogy annyira közel, hogy állandóan vele vagy, és ilyen hülye csíkokkal satírozott tele az oldalt, mert még addig is vele tartózkodsz.
Igen, és egyébként az az izgalmas, hogy ha jól emlékszem, egyszer se látjuk a nevennek a szemét, mert mindig szemeg van rajta. Maga a cím is ugye, hogy a Fixer, tehát hogy ennek van egy ilyen kicsit ilyen gangsteres, nem is tudom, ilyen, tudjátok, igen. Ez aki a Mr. Wolf, aki mindent elintéz. És ugye ez ilyen nagyon státusz, tehát hogy ő egy ilyen, tényleg ott úgy indul, hogy ott cigizget a hotelban, és akkor nem tudom, és hogy utána feltárul, hogy milyen tragédia van emögött. És tényleg azért is jó választás, amit mondtál, hogy ugye ő tényleg szerbként harcol a muszlimok oldalán, de hogy igazából egy ilyen, tényleg ezt a várost sírja vissza, vagy szeretné megőrizni. És ugye ebben egy nagyon tragikus figura, mert hogy a történelem az így átmegy rajta, és ugye ki is derül itt a végén, hogy azért éjjelente nem alszik túl jól, tehát hogy hiába nem lett ilyen háborús bűnös, vagy ilyen warlord, de azért ugyanúgy megviseli. Ahogy egyébként mindenki más. Tehát ezek a felvillanó pici történetek is, hogy ugye itt vitték a férfiakat árkotásni, vagy ilyen trench, az nem tudom, ilyen lövészárkotásni, és hogy mennyien megrokkantak ebbe, meg mennyien nem találják azóta a helyüket, ez szerintem nagyon erősen átjön ebből a képregényből, annak ellenére, hogy alapvetően, hogyha így elkezded olvasni, már-már ilyen humoros részek is vannak benne. Joe Sokka ilyen furcsa párt alkotnak, hogy így téblábolnak itt a városban. Úgyhogy érdekes ez a dinamika, de hogy közben ez, tényleg itt feltárulnak ezek a nagyon-nagyon súlyos dolgok.
Igen, de ez az is kell, hogy a Joe Sokka magát folyamatosan alul pozícionálja. Szóval, hogy úgy állítja be magát, mint aki egy kicsi, nyeszlehet, csúnya, karikaturikusan kinéző, mellesleg, szinte magatehetetlen és könnyen kizsákmányolható, könnyen rászedhető ember, akinek sok egymárkás van a pénztárcájában, ami nyilván nem igaz. Tehát, hogy aki így meg tudja szerkeszteni ezt a sztorit, hogy ennyire kíváncsi legyél a nevenre, és hogy belemegy, 2001-ben nincs ott a neven, aztán 95-ben ott van a neven, de egy falként néz velünk szembe, aztán megismerjük rétegeit, az egyéniségének, és egyre kíváncsibbak vagyunk. Na, szóval egy ilyen ember az egészen biztosan nem az a szerencsétlen, akinek ábrázolja magát, de ezzel a retorikai fogással is egyre jobban eléri, hogy benne maradjunk a sztoriban.
Igen, de ugye benne van ez a fajta alázat, ami egyébként sok újságíróban nincs benne, hogy ő tudja, hogy ő nem ismeri ezt a várost, meg ezt a terepet. És szerintem azért nem tolja túl, tehát hogy persze tényleg úgy adja elő magát, mint aki egy ilyen diák, aki itt megérkezett a hátizsákjával, és nem tudja, hogy mi van. De ebbe benne van az is, hogy ő tényleg tudja, hogy amerikaiként nem értheti ezt az egészet. És azért mindig reflektál rá, hogy azért tudja, hogy azért át van verve, de hogy belemegy a játékba, mert azért így utal rá, hogy azért azt reméli, hogy ez egy ilyen win-win szituáció lesz, tehát hogy azért ő is megkapja a sztoriát, stb. Utal is rá, hogy azért nem tudom, miket szeretett volna elintéztetni a nevennel, és hogy bár nem sikerült, de azért milyen jó dolgokat kap.
Én először a 25. oldalon nevettem fel, amikor van egy ilyen rész, és sétálnak az utcán, és a neven megkérdezi a szakkótól, hogy tudja, hogy melyik az az állat, ami az egyetlen egy állat, ami az örömért öl, és akkor van egy ilyen panel, ahol csak így egymásra néznek, és akkor mondja, hogy úgy hívják, hogy homo sapiens, és most menjünk, ígyunk egy kávét. Az nagyon tetszett.
Igen, és még azt is mondja, hogy and the master has found a pupil. Tehát, hogy itt van az, hogy akkor, na most akkor itt osztja az észt a nagy újságírónak. Jaj, ez tényleg nagyon vicces.
De szerintetek így ezt látja a szakkóban? Mert ugye egyébként a szakkó is egy csomószor így azért így leírja, hogy nem teljesen érti amúgy, hogy a neven így mit lát benne, vagy nem mindig van pénze neki sem, meg azért így próbálja lekoptatni őt. A neven vajon így mit lát a szakkóban tényleg ezt az ilyen tanítványt? Vagy ez egy ilyen pszichológiai szituáció, hogy igazából neki csak kell valaki, aki így meghallgatja, és így kidumálhatja neki magát.
Én erre gondoltam. Azért jut eszembe mindig, amikor Marokkóban voltam, és fogadtunk egy ilyen vezetőt, hogy az is ugyanilyen arc volt. Hogyha szerencsésebb országba születik, akkor lehet, hogy színész lett volna, vagy valami előadó, ilyen stand-upos, vagy ilyesmi, mert hogy kell neki a közönség, és kell neki, hogy valakit lenyűgözzön ezekkel a sztoriaival, és ugye ez kiderül itt a későbbi oldalakon, hogy azért a környezete ezt a nevet így nem veszi túl komolyan, meg így kicsit így próbálják így lekoptatni, és akkor milyen jó, hogy jön ez a szakó, és akkor vele így megoszthatja ezt, hogy a homo sapiens, meg nem tudom mi.
Azért, hogyha oda mész, és dolgozol rengeteg újságíróval, akinek ugyanúgy elmeséled ezeket a hogyan lőttünk ki maréknyian 10 000 tankot típusú történeteiden, és akkor azt mondja ez az újságíró, hogy de egyébként én nem rendes újságíró vagyok, hanem képregényt fogok belőle rajzolni. Szóval azt szerintem ez egy különleges... Én úgy képzem, hogy ilyenkor az elején biztos, hogy tesztelte a szakot, hogy akkor most ez az ember mennyire vett ő komolyan, vagy mit jelent az, hogy ő képregényt fog ebből rajzolni, amik nincsenek benne a sztoriban, de hát egészen biztosan átfut az ember agyán ez a típusú kérdés. Csak aztán, amikor így vele vagy, akkor meg kiderül, hogy kurva jól tud figyelni a szakó, megkérdezni. Tehát mi épp akkor vezették be azt, hogy betiltották a hajléktalanságot Magyarországon, és arról beszélgettünk nagyon sokat, hogy hogyan született meg egy ilyen törvény, hogy kriminalizálják a hajléktalanokat, mi ennek a kontextusa, mi a következménye, és ja, és hogy tényleg érdekli őt ez a téma, ezért el tudom képzelni azt, hogy bár az elején a neven egy nagyon szkeptikus ember lehetett, aki így beburkolózik a cigaretta füstjébe fennhéjázóan, azért valamilyen szinten azt gondolom, hogy a neven is kötődni kezd a szakóhoz egy idő után. Azon is túl, hogy elmesélheti a sztoriait a warlordokról. De ez nincs benne a képregényben, ezt csak én így gondolom.
De hát valószínűleg, szóval az, hogy ennyi időt tölts el valakivel, meg így visszatérően meglegyen ez a viszony, ez nyilván egy olyan alapállás szükséges szakótól, amit nem lehet színlelni. Tehát, hogy nem tudod eljátszani, hogy nem tudom, mennyire érdekel a dolog, és egyébként nem. Tehát, hogy itt biztos, hogy ő tényleg oda tette magát ebből a szempontból. És azért az is kiderül a képregényből, hogy azért a nevennek a többi újságíról nem túl jó a véleménye. Vagyis hát vannak olyan újságírók, akikről nagyon nem jó a véleménye, akik csak a szenzációt akarják, akik beutaznak, hogy felvegyenek valami nagyon horrorisztikusat, és húznak a francba. Tehát az, szerintem már maga az a tény, hogy a szakó, ugye, az kiderül, hogy itt úgy indult neki, hogy hónapokat lesz ott. Szerintem az már egy olyan fajta ilyen elköteleződés a hely iránt, meg a helyzet iránt, ami biztos valamiféle tiszteletet vált ki. De én is úgy képzem, hogy biztos tesztelte, meg hogy így feszegette a határokat.
Hát meg itt az elején írja, hogy hát, hogy hiába szeretett volna egy csirkét enni, én csak egy ilyen galamb voltam, és bármilyen kevés hús is volt rajtam, az kellett neki. Az tetszett, ahogy így leírja, hogy hát ő már 3 márkát rám költött, biztosan azt gondolta, hogy ez nem egy túl jó kezdés.
Igen, ez végig ott van ez a monetáris része, hogy azért így számon tartja mind a kettő, hogy kb. Hol járnak. És ez
de ez amúgy nagyon zavaró, hogy nem tudod, hogy hogyan mérik abban a másik kultúrában a szívességet, hogy mit kell visszaadni, mennyit, minek mi a mértékegysége. Tehát ez megint saját tapasztalat, hogy vannak kultúrák, ahol tömik beléd a piát, és akkor nem kell kifizetni, meg akkor is adják, de hogy a mi kultúránkban meg, ha elmész rá, akkor amit fogyasztasz, azt kifizeted, és akkor így is könnyű elveszíteni az embernek a lába alól a talaj, de mégis így, még ahhoz akartam igazából eredetileg hozzászólni, amit a Zoli mondott az elkötelezettségről, hogy szakol töltött hónapokat, hogy azt még nem mondtuk, hogy ez kb. Ugyanaz az időszak, mint a ruandai népírtás. És hogy talán olvastam valahol, és nem képzelem, hogy a szakó azért ment Boszniába, mert a ruandai népírtásnál sok újságíró volt Boszniában, meg kevés. De hogy egyértelmű, hogy ő a palesztin konfliktussal foglalkozott nagyon sokat, meg a délszlávval, és hogy ezért kimaradt neki a teljes Ruanda. De nekünk is a ruandás adásunk, még reklámozom a ruandás adásunkat, István, látom, hogy mondani akarsz valamit. Akit érdekel, az hallgassa meg a Deográcia című ruandai népítésre szóló adásunkat, amiben szintén van vendég, még pedig Gyuris Kata, aki azóta doktor Gyuris Kata. Úgyhogy Zoli, le kell doktorálnod, ezt a vendégeinknek ezt kell csinálnia.
Jó, oké, megdumáltuk. 3 év múlva lobogtatom. Ja, én azon gondolkoztam, egyébként, most nem csak a Fixer, hanem így a képregényes újságírás szerintem egy nagyon érdekes, nem tudom, alműfaj. Mert hogy számomra mindig az a kérdés ilyenkor, hogy jó, de akkor miért nem regény, vagy jó, miért nem dokumentumfilm, vagy jó, akkor miért nem más. És szerintem ez a Fixer, ez egy jó példa arra, hogy olyasmit tud megcsinálni, amit szerintem más médium nem feltétlenül bírna el. Tehát gondolkoztam, hogy ha valaki meg akarna csinálni dokumentumfilmbe, akkor az nagyon, nagyon terhelt lenne valószínűleg. Tehát, hogy nagyon túl sok lenne, nem tudom, még egy 2 órás dokumentumfilmbe is, meg másrészt technikailag nem tudom, hogy tudná megcsinálni, hogy ilyen archív felvételeket, meg mit tudom, amiket ragaszt oda. Regényben meg az lenne a probléma szerintem, hogy nem tudom, hogy leírásokkal vissza lehet adni azt, amit ezek a rajzok, amit mondtad is, hogy neked annyira nem ez a te világod. Igen, ebben van egy ilyen, tényleg ez az amerikai indie vonal, viszont szerintem sokszor nagyon, nagyon jól megragad egy-egy pillanatot, és nagyon erősen vissza tudja adni. Főleg, ahogy a neven megjelenik, szerintem az nagyon-nagyon zseniális. Tehát ahogy vége, hogy ez a figura kicsit ilyen molett, vagy nem tudom, ilyen nagy darab, szinte érzed, hogy ez egy ilyen lomha valaki, aki így, én szinte hallom is, ahogy beszélhet, ez ilyen akcentussal, ilyen lassan, ilyen nagyon komolyan, így tényleg, ahogy osztja az észt, és szerintem nagyon... Nagyon életre tud kelni ez a sztori, így képregény formában. És én mindig örülök, amikor olyan képregényt olvasok, amit nem tudok elképzelni máshogy. Ugye sokszor olvasok olyan képregényt, amivel úgy vagyok, hogy hát jó, de persze, de ez filmen is, ez egy storyboard, vagy akármint, de hogy itt azt érzem, hogy ez ennek tényleg ez a... És a Szakko ezt nagyon jól tudja, tehát ezt más műveinél is. És ugyanígy érzem, hogy nagyon birtokolja ezt a kifejezési formát, és ez nagyon jó.
Szerintem is messze jobb, mint más képregényes újságírók. Szóval, hogy van a Sarah Gliden, akitől a Rolling Blackouts, ami Irakban, meg Szíriában játszódik, az is nagyon érdekes, de nem ennyire jó valahogy. És az is nagyon érdekes, hogy ezt a szót minél többször bezsufoljam a végszavamban, hogy ez már a Szakkónak a nem az indis kinézete, ez a realista Szakkó. Szóval az igazán indis Szakkó az a korai, amikor zenekarokról csinál meg a Palestine. A Palestine-ban van olyan, amikor oldalakon keresztül nincsen vízszintes vonal, vagy függőleges, mert össze-vissza rakja a paneleket, meg a szóbuborékokat, meg minden. És hogy egy sokkal letisztultabb, realistább stílusa van, mert így rájött, hogyha túl indie, akkor a stílus túl látható, és szükséges, hogy a stílus valamennyire ilyen transzparens legyen, hogy ne feltétlenül a stílus nézd, hanem észrevedd a karaktereket. És aztán a Paying the Land-ben, amivel nyitottunk, ami arról szól, hogy hogyan veszik el a fosztilis energiák miatt az őslakosoktól az agenciát, meg a teret, ott meg alig szerepel saját maga, szóval ott meg már saját magát is így kirajzolja. És ez így érdekes, a legközelebbi képregény szerintem fehér lapokból fog állni. Ha ez a tendencia folytatódik.
Lehet.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Képregények Titkos Élete Podcast Joe Szakkós adása, a The Fixer, A Story from Sarajevo című képregényről beszélgettünk. Vendégünk volt Huber Zoltán filmkritikus. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, Zoli, így virtuálisan.
Nagyon szívesen, tök jó volt. És nagyon jó tényleg, hogy ajánlottatok ezt, már vég akarom olvasni a Szakkó életművet, de illegál motivált voltam, hogy most azonnal.
Yeah, csináljunk egy Szakkó évadot!
Ja.
Mindenkinek nagyon szép képregényolvasós napokat kívánok. Elfelejtettem azt, hogy van nyereményjátékunk. A részleteket még nem dolgoztuk ki, de mire ezt az adást kilökjük az ételbe, addigra kitaláljuk a feltételeket, és az a lényeg, hogy megnyerhetitek Szakkótól a The Fixer című képregényt, hogy boldog tulajdonosai legyetek ti is ennek a jóságnak. Isten, úgy nézem, mintha nem tudnád, hogy meg lehet nyerni, de tényleg meg lehet nyerni.
Tudom, hogy meg lehet nyerni. Ja, azon gondolkoztam, hogy mondtad, hogy a YouTube-on képekkel illusztráljuk az adást, és a patronálóinkat meg nagyon szeretjük, és köszönjük szépen, hogy vannak. És reméljük, hogy örültek a Neil Gaiman-es adásoknak, amiket csináltunk nekik az elmúlt hónapban.
Ja, 1000 Neil Gaiman-es adás van a Patreonon. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!